A következő percekben Fábri Kornél és Martos Levente Balázs püspökatyák beszélgetését hallják a Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget témában.
Szeretettel köszöntöm a Biblia egy év alatt podcast hallgatóit és nézőit a következő kérdezfelelek adásunkban. A mai alkalommal is segítségünkre lesz Martos Levente Balázs püspökatya, a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja. Köszönöm, hogy ma is itt vagy, és segítesz megválaszolni a kérdéseket.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Legutóbbi adásban a honfoglalás és a bírák könyvét néztük meg, és még maradt néhány kérdés a mai alkalomra. Továbbra is nagyon szépen köszönjük a bátorításokat, a kérdéseket, amit megtehettek a YouTube alatt, vagy éppen a podcast alatt. Illetve ha e-mailt írtok, akkor a közösségszolgálat@ zarándok.ma e-mail címre írhattok, és az a kérésünk, hogy mindig írjátok oda, hogy mely bibliai részhez, vagy mely naphoz szánjátok a kéréseteket. Számunkra sokkal könnyebb, mint hogyha csak olvasunk valamit, hogy hát ez a fogadalom elég érdekes volt, de nem tudom konkrétan melyikről van szó. Úgyhogy kérem, hogy ebben segítsétek a szerkesztői munkát, hogy megadjátok, hogy mely bibliai részhez van konkrétan a kérdésetek. Úgyhogy most vágjunk is bele, folytassuk tehát a honfoglalás és a bírák korának a következő részét, ahol eljutottunk ugye a bírák könyvének a közepéhez. Az első kérdés, hogy a bírák könyvében találkozunk azzal a jelenettel, amikor Iftah egy győztes csatát nyer, és azt a fogadalmat teszi, hogy ha nyer, előtte volt még, akkor ha hazaér, az első ember, aki vele szembe jön, azt feláldozza Istennek. Ez egy furcsa fogadalom. És azt kérdezi Hajni, hogy Isten nem alázhatta volna meg Iftahot azzal, hogy fogadalma miatt vereséget szenved? Tehát, hogy megóvjon egy embert a feláldozástól. Isten esetleg be sem avatkozott, és a gonosz lélek támogatta Iftahot a harcban. Esetleg a nem megfelelő fogadalom mellett mégis Isten segítette a népet. A lány feláldozása előképe Jézus halálának, mert egy hal meg a népért?
Az Ószövetségben nem egy olyan történetet találunk, amelyik egyfelől sokrétű, és másfelől titokzatos, sőt, bizonyos értelemben homályos, sőt, bizonyos értelemben negatív és bűnökkel terhes. Ugye Iftahnak ez a fogadalma sok szempontból megütközést kelthet a mai világban. Egy kicsit talán, bocsánatot kérek a távoli példáért, de egy olyan népi költemény jut eszembe, mint a magyarban a kőműves Kelemen balladája, ahol a kőművesnek a felesége lesz az áldozat, illetve a gyermek is, ugye a történet végén aztán szintén elpusztul ebben a helyzetben. A népeknek az emlékezetében tulajdonképpen gyakran látunk olyan helyzeteket, ahol valamilyen győzelemnek megvan a maga sajátos ára. Tehát ahol azzal szembesülünk, hogy lehet, hogy valaki győztesen kerül ki egy csatából, de azért ő maga meg kell, hogy fizesse az árat. Ez tulajdonképpen egy olyan fajta drámai feszültség, amelyik egy görög tragédiába, vagy egy Shakespeare drámába simán megtalálna maga teljességét. Itt is valami ilyesmiről van szó. A nehézség az, hogy ezt hogyan tudjuk a mindenható, szerető, igazságos és jóságos Isten fogalmával összekapcsolni. Jefte tulajdonképpen egy tragikus, vagy Iftah, ugye különböző fordításokban különbözőképpen említjük őt, Iftah tulajdonképpen egy tragikus alak, aki ugyan megnyeri a csatát, de elveszíti a saját gyermekének az életét. Hogyha körülnézünk, a mai napig találunk olyan műalkotásokat, vagy filmeket, vagy regényeket, ahol a főszereplők éppen nagyon hasonló tragikus helyzeteket élnek át. Most vagy azt kell mondanunk, hogy a Biblia egy ilyen történetet megőriz, de nem helyesel, csak hogy ennek nem látjuk semmilyen nyomát a történet elbeszélésében, vagy azt kell mondanunk, hogy valamilyen módon a szereplőknek csak egy részét, csak a tetteiknek egyik oldalát tudjuk elfogadni példaszerűnek. Az, hogy valaki egy jó fogadalmat tesz, tehát ő bizonyos értelemben az Isten kapcsolatának, vagy az emberek közösségének az előrehaladásáért munkálkodik, az helyes. De hogy valaki egy ilyen aránytalan és helytelen dolgot visz végbe, az talán azt kéne mondanunk, hogy örök emberi dilemma. Amikor Jézus kereszthalálára terelődik a szó, ott is azt kellene mondanunk, hogy Isten a maga részéről nem akarja megölni a fiát. És ő nem arról van szó, hogy mondjam, bizonyos értelemben véletlenül áldozattá válna a szónak ebben az értelmében, ilyen véletlen és vétlen áldozattá válna az Úr Jézus. Én legalábbis úgy gondolom, teológusként is az a véleményem, hogy Jézus azért hal meg, mert az emberek gonoszak körülötte, illetve azért hal meg, mert Isten nem vonja vissza az ő szeretet ígéretét, az ő szolidaritásra tett ígéretét, a bűnösökkel való szolidaritását, még akkor sem, hogyha ez bizonyos értelemben a saját életébe kerül. Ilyen nagyon tág értelemben talán lehet azt mondani, hogy annak a lánynak a föláldozott élete az valamit előre jelez. Nagyon távolról azt lehetne mondani, hogy Jézus sorsa és tragikus sors, ugyanakkor Isten mégis éppen az ő odaadott életével győzedelmeskedik a halál fölött.
Az ő halálának volt értelme, hiszen megváltást adott számunkra. Ennek a lánynak a halála, bár nem emlékszem már, hogy végülis megteszi ezt a fogadalmát, hívtak, vagy nem?
Ez egy vitatott tény. A történet végén ugye igazából azt olvassuk, hogy az apa beváltja fogadalmát, de előtte meg arról van szó, hogy a lány elment 2 hónapra szüzességének az ünnepét ülni. Tehát tulajdonképpen vannak, akik úgy gondolják, hogy a történet nem akarja azt állítani, hogy végül meg is hal, hanem hogy inkább, hogy megint csak az értelmezés egy másik síkjára kalandozzunk, hogy inkább egy felnőtté válásnak a története. Tehát, hogy ez a lány tulajdonképpen az önálló életét fogja elkezdeni, vagy a szüzességi fogadalma lesz az a fogadalma, amit igazából bevált. Ma ez kétségtelen egy olyan történet is, amelyikbe esetleg föltetjük azt a kérdést, hogy hát mégis akkor mi a dolga egy apának a lányával kapcsolatban, a szülőknek meddig terjed a felelőssége, és meddig terjednek a lehetősége a gyermekeiknek az önálló életével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy a Biblia elbeszéléseket a saját kulcsuk szerint érdemes olvasnunk, és ugyanakkor az sem ördögtől való, hogyha mi a mai korunknak a kérdéseit, azokat megpróbáljuk legalább részben föltenni ezekkel a régi történetekkel kapcsolatban.
Hát ugyanebbe futunk mindig bele, amikor megbotránkozunk azon, hogy Szentírás szerint Isten akarja, hogy megöljék a nőket, gyerekeket, férfiakat, írtsanak ki mindenkit, és ezzel a mai fejünkkel nem tudunk mit kezdeni, és ezért kell helyre tenni, hogy valóban Isten szándéka volt-e, vagy inkább az emberi gondolat, amit kivetítenek Istenre. És ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, a YouTube-on írja valaki, hogy nem csak a fogadalom problémás, amivel hívtak tesz, hanem a 137. Zsoltár vége is. Ugye ezt idézném, ezt, hogy mi van ott, mert tényleg egy elég izgalmas rész. Ne felejtsd el, Uram, Edom fiainak Jeruzsálem napját. Amikor így kiáltoztak, romboljátok le, hadd pusztuljon el a földig. Bábel leánya, te pusztító, áldott, aki megfizeti neked, ami gonoszságot velünk tettél. Áldott, aki megragadja a gyermekeidet, és szétzúzza őket a sziklán. Hát és egy 18-as karikát, hadd folytassam még a kérdést, hogy szól. Nem tudok elfogadható magyarázatot, sem teológiait, sem semmilyen mást, ami indokolná csecsemők sziklához csapdosását, és azt gondolom, teljesen igaza van, sajnos a nevét nem tudom a kérdezőnek, erről miért nem volt magyarázat? Hát nyilván ez az én kérdésem most, ilyen szempontból, hogy nem jut mindenre idő magyarázat, ugye ez az alapvető cél a Biblia elolvasása, és néhány dolgra tudunk csak kitérni Max Schmitz-atyával egyetértésben, illetve az ő elmélkedése alapján, de hogy akkor tényleg tegyük helyre, hogy mit tudunk kezdeni egy ilyen Zsoltár végén, ami egyik legdurvább Zsoltár befejezés.
A nehézségünk egyébként az, hogy ez a Zsoltár olyan szépen indul, vagy legalábbis olyan meghatóan kezdődik, ugye azzal kezdődik, hogy Babilon vizei mellett ültünk, és sírva Sionra gondoltunk, azon a földön a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat, elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk, hogyan dalolhatnánk Sion énekét idegen földön. Tehát tulajdonképpen egy nagyon megható, szép imádsággal van dolgunk, amelyik a babiloni fogságnak a fájdalmát, a szomorúságát kezdje meg énekelni, majd a szöveg végén tulajdonképpen az úgynevezett átok zsoltároknak az egyik legkegyetlenebb formáját fogalmazza meg. Az átok zsoltároknál érdemes azt tudni, vagy érdemes azt látni, hogy az egyház történetben is különbözőképpen álltak hozzá a hívő emberek. Az egyházatyák, erre mindjárt mondok egy példát, tulajdonképpen jelképes értelmet adtak nekik, tehát nem törölték őket a Bibliából. Egyértelmű volt az, hogy ezeket nem lehet szó szerint érteni, mert akkor olyan helyzetbe kerülünk, amit Isten nem akarhat. Tehát jelképes értelmet adtak nekik. Jóval később, például a 20. században az egyház azt mondta, hogy ezeket a részleteket kihagyja a Zsolozsmás könyvből. Tehát a mai Zsolozsmás könyvben, az egyháznak a hivatalos imádságában nem, hogy a magyarázat nem szerepel, de még ez a vers sem szerepel.
Én sem találkoztam még vele.
Ez nyilván tényleg így van, hogy az eleje az megvan. Na de hát az egyház mégiscsak a Zsoltárok gyűjteményét tekinti egészében a Szentírás részének. Ezért aztán bizonyos értelemben visszatérünk az egyházatyákhoz. Az emlékeim szerint például Origenész azt mondta, ugye a 3. századi alexandriai teológus, Origenész azt mondta, hogy ezt a verset úgy kell érteni, hogy a szikla Krisztus, a Babilon gyermekei pedig tulajdonképpen nem más, mint a mi rosszaságunknak és bűnösségünknek rossz gondolatai. Tehát, hogyha ezeket oda vágjuk Krisztushoz, tehát a bennünk felszökő rossz gondolatokat valahogy a mi Úrunk Jézushoz közelítjük, vagy vele ütköztetjük, akkor rajta ezek szét fognak törni. Most, hogy ez egy mai ember számára nagyon furcsa és nagyon megbotránkoztató, vagy akár ez a magyarázat sem kielégítő, én ezzel abszolút tisztában vagyok, vagy úgy gondolom, hogy engem sem nyugtatnak minden szempontból. Azt szoktam állítani, hogy a Bibliának azok a részletei, amelyeket ma nem vennénk be a Bibliába, olyanok, mint a saját életünknek azok a részletei, amelyekre ma nem vagyunk büszkék. De azok, akik ma vagyunk, azok abban a küzdelemben születtek, vagy született meg, amit részben a negatív, saját negatív tendenciáinkkal szemben folytattunk. Tehát a Szentírás tükrözi azt a folyamatot, azt a belső küzdelmet és belső növekedést, amelyiket bizonyos értelemben személyes vagy közösségi szinten sem spórolhatunk meg magunknak. Nem tudok azokkal egyetérteni, akik azt mondják, hogy az erőszaknak efféle dobzódása bizonyos körülmények között megengedhető. Tehát az erőszak érthető, mindig van valamilyen oka, de ettől még nem megengedhető. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a szöveget olvasva, ezt érdemes kimondanunk, ezzel együtt tiszteljük ezt a szöveget úgy, ahogy van, mint egy hosszú fejlődésnek a történetét, amelyikbe egyébként mi is beletartozunk.
És úgy tűnik, hogy az első századi egyházatyáknak is ugyanilyen gondjuk volt ennek a szövegnek a megértésére, és ezért hozták az allegórikus értelmezést, hogy lám, ilyen szempontból ez is érthetőbbé válik számunkra, vagy tényleg, hogyha gondoltok is arra, hogy amikor a Jézus kiűzi a kufárokat a templomban, meg az ökröket, meg az állatokat, hogy mi a Szentlélek templomban vagyunk, és hogy kérhetjük Jézus, hogy űzze ki belőlünk is. Hogy haragosan, hogy ostort font kiűzni, mert semmi keresni voltok itt, hogy minden, ami rossz, és nem való a mi életünkben, azt Jézus vegye el. Tehát ez is egy ilyen allegorikus értelme, és egy konkrét történet kapcsán. Menjünk is tovább.
Egyébként még egyet hadd jegyezzek meg, hogy a hallgatók, tehát remélem nem leszek nagyon botrányos, de ugye ezt a Zsoltárt például a Boniem is megzenistette, tehát ez a By the Rivers of Babylon, ezt most akkor ne énekeljük el együtt, de hogy nagyon érdekes, ahogyan a Szentírásban ezek a nagyon különböző regiszterek hát egymás mellett vannak, és egymás mellett szólalnak meg. Tehát a tiszteletre méltó fájdalomnak, és az erőszakoskodásba torkolló gyűlölködésnek a sorait olvassuk itt egymás mellett, még egyszer abban a biztos tudatban, hogy az egész Szentírás az a béke és az egymás tisztelete felé halad.
És van benne egy önmagára tett fogadalom, hogy száradjon el a jobb kezem, tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad Jeruzsálem. Tehát ugye ez a fogsági időből, hogy hát nekem mindig ott vissza kell vágyni. És hát hányszor adhat ez erőt, hogy az, mi a legfontosabb az életemben, mi az, ami fontos a számomra, és hogy sose feledkezzem meg a legfőbb célomról, vagy például az örök üdvösségről. Tehát ez is egy lehet, hogy akár kérhetem a jó Istent, hogy mindenáron akadályozza meg, hogyha én eltérülnék attól a szándékomtól, hogy ő hozzá szeretné menni a halálom után, és örökké boldogan beleélni. Tehát ez egy ilyen szép előképe lehet ennek. Egyébként még egy kis kiegészítés, ha már a Boniemet említettük, hogy a Pápai Magyar Intézetnek a kápolnájában is Prokop Péternek egy szép freskója van, és ott is látható ez a rész, hogy ott fel vannak akasztva a hárfák a fák a lombjába.
Idegen földön.
Azért
Rómában sokan dicsítik Isten, de hát azért
ez így van. Menjünk tovább, a Bírák könyve 12.-15. fejezetében Sámsonnal találkozunk, és egy érdekes felvetés, ugye említettem valamelyik alkalommal, hogy máig benne maradt a képes Bibliában, amikor Sámson ugye a vakon is már nyomja szét ugye az épület falait, és halálában több embert ölt meg a filiszteusok között, mint korábban. De Hajnalka kérdezi, hogy vajon Sámsonban démoni erők működtek? Ha nem is ilyen durván, de ma is működnek ilyen értelmetlenül pusztító erők néhány emberben, azokban is, akik nem ölnek. Csak hangoskodva tesznek valamit, itt fura mondat vége, de hogy lehet erről szó, hogy ilyen démoni ereje volt, ilyen nem emberi, hanem sokkal nagyobb ereje volt ennél.
A Sámson történetének egészében én ezt nem látom, tehát én inkább úgy gondolom, hogy Sámsonnak az ereje akkor nagy, amikor Istennel van, és akkor gyengül meg, amikor kiszolgáltatja magát részben a saját szenvedélyeinek, vagy azoknak, vagy ezen keresztül azoknak, akik Izrael ellenségei. Kétségtelen, hogy Sámson alakjába bizonyos értelemben talán népmesei elemek is úgy beleszövődnek, tehát ez egy legendás alak, akinek megint csak a történetében az emberi és az isteni nagyon szinte kibogozhatatlanul egymással összefonódik. Általában azért inkább úgy szoktuk értelmezni, hogy a Dágon Isten feletti győzelem az, amit végül Sámson egy önmaga föláldozásával visz végbe. Tehát itt sajnos megint egy erőszakos jelenettel találkozunk, amelyikben a Biblia szerzője valamilyen módon Sámson Istenhez térését ünnepli.
Így van. És sok esetben találkozunk azzal a Bibliában, hogy egyszerűen csak leír egy történetet, anélkül bármilyen erkölcsi következtetést levonna, tehát csak oda teszi, hogy ez van. Aztán ki kezdje vele, amit szeretne. Térjünk át a Sámuel első könyvére, hogy ott van Hanna imája. És Zsuzsanna kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a legtöbb fordításban Anna név szerepel a Sámuel első könyvében, és itt Hanna név szerepel.
Hát itt a fordítások tulajdonképpen ilyen vagy olyan hagyományt követnek, tehát tudjuk, hogy a héber nyelvnek egy meglehetősen más jellege van, mint amit legalábbis a magyarban megszoktunk. Ott a H betűnek is egyébként többféle formája van, van a H, meg a het, van a kafnak is van erősebb és gyengébb változata, és így tovább. Tehát, hogy tulajdonképpen a bibliai személyi nevek általában egy hosszabb közvetítéssel kerültek át a magyar nyelvbe. Ugye annak idején a mi tanárunk is még úgy emlékszem, Tarjányi professzor mondta, hogy mi Jeremiás prófétáról beszélünk, és nagyon furcsa lenne, hogyha hirtelen Jirmiáhúnak kellene őt emlegetnünk, vagy Jesájáhúnak Izajást, vagy Ézsaiást. Ugye gyakorlatilag, amikor mondjuk manapság az ökumenikus fordításokon dolgoznak, ott is az egyik első kérdés, hogy el kell dönteni, hogy melyik vallási közösségnek a fordítási hagyományát kövessék. A mi megszokott kiejtésünk az általában a héber bibliának a görög fordításához, illetve a görög fordításnak a latinizált formájához igazodik, és a Hanna közelebb van a héber kiejtéshez, az Anna az pedig közelebb van egy latinizált formához, amelyikből már mondjuk, hogy az olaszokra gondolunk, ők egyáltalán nem ejtenek ki hát, ahonnan ez a H betű már elveszett.
Ugye az Alleluja, ugye az Hallelujahve, ugye abból indult, hogy dicsérjétek Istent, akkor csak Alleluja maradt.
Így van.
Igen, ez nagyon izgalmas egyébként, hogy a különböző fordítások hogyan adják ezt vissza, de ugyanígy a helységnevek, akár Pál apostol missziós útján is, hogy a protestáns verzióban így szerepel máshol, tehát Efézus vagy Efezus, ezek is ilyen kérdések, tehát leginkább a görög átírást érdemes talán követni. Sámuel, ugye Hanna imádkozik, vagy Anna, megkapja Istentől időskorára a kis Sámuelt, és ugye elviszi Élihez, és azt kérdezi Szonya, hogy vajon mennyi idős lehetett a kis Sámuel, amikor az édesanyja ott hagyja Élinél?
Azt hiszem, hogy ez pontosan nem mondja el a szöveg. Ugye arra hangsúlyt helyez, hogy lejárta a szoptatásának az ideje, tehát ezt jelzi. Ugyanakkor, hogy a gyermek még nagyon kicsi volt, azt is jelzi a szöveg. Tehát így pontosan erről azt hiszem nem tudunk mondani. Kisgyermekkorától fogva az Úr szentében nő fel, tehát ő valamilyen módon, ugye itt is egy fogadalom van a háttérben, amit még Hanna tett, ezt a fogadalmat, amint lehet, beváltja.
Köszönöm. Egy utolsó kérdés van még itt, első Sámuel könyve 6-8. Annyit kérdez valaki a YouTube-ról, hogy mi az az Astarót, vagy Astarté?
Ugye itt a kánálita hitvilágnak a távoli vízfényeit látjuk tulajdonképpen a Bibliában. Ugye a kánálita panteonnak, tehát az isteni világnak a fő istensége Bál, és mellette van Aserá, vagy esetleg Astarté, tulajdonképpen a női istenség. A korai szövegekben azt látjuk, hogy például Izrael istene soha nem szerepel úgy, mint egy, hogy mondjam, isteni családnak a fő tagja. Ez viszont Bálnál megtörténik, tehát az Astarót, vagy Astarte, vagy Aserá, ezek a női istennek a nevei.
Igen, pogány istenségről van szó igazából, tehát hogy nyilván igen. Egy mi istenünkkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő részben.
Az elmúlt percekben Fábri Kornél és Martos Levente Balázs püspökatyák beszélgetését hallották. A Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget.